75. Három asszony kereste. Csak azért engedték fel őket a palota marsalhoz, mert az őrt állónak az egyik valami rokona. Ritkán kerülhetnek bejjebb ilyen egyszerű lelkek a palotába, bár ő felsége minden alattvalójának panaszát elvben meghallgatja, legfeljebb azok juthatnak színe elé, akiket apát, kolostori elöljáró vagy a szent hivatal küld fel ajánló levéllel Madridba. Az asszonyok a Santa Isabel utcai szőnyegszövők közül jöttek. A két idősebbre emlékezett, látta őket valamelyik műhely látogatásakor. A fiatalabb nemrég jöhetett a kárpitszövők közé, még nem ismerte. Négyet óra panaszkodtak. Úgy látszik, mesterük, Juan Álvarez küldte az asszonyokat a palotába. Ő maga nem mert jönni, nehogy megharagítsa, ha kitudódik a dolog, a hatalmas Don José Nietót. Rokonok az Aposentandorral, nem válja ki holló a varjú szemét. Az asszonyok második hónapja nem kaptak bért, csak nyomorúságos előleget. Pedig mennyit dolgoztak Felipe Prospero névünnepére, hogy kijavítsák az elrongyolódott fali kárpitokat. Nem vigyáznak semmire a palottában. Velázquez tudta, ő felsége is megsokalta már, amikor rongyos szélű szönyegeket cipeltek a trónterembe a nuncius fogadásakor. Az asszonyok szaporán beszéltek, nem is alázatosan. Őt magát hol kegyelmességednek, hol szenyornak titulálták, az egyik asszony szó hevében néha még tegezte is. Mint palotamester, felügyeleti jogot gyakorol a híres Szeró mester által alapított szövőműhely fölött, melyet uralkodásának második évében vett át királyi kegyelemből ő felsége. Viszont Nietóhoz tartoznak a szövőműhely mindennap ügyei. Velázquez akkor járt kint, amikor megnézett egy frissen elkészült kárpitot, és válogatta valamelyik palota részére színek, motivumok, méret szerint. 10-15 asszony dolgozott akkor lent a termekben. A nagyobbikat valaha kápolnának építették, télen is járt kint, a szél kavarta havat, a madridiaknak nincs kályhájuk. Faszén parazsat szítanak, fölötte melegítik fagyos kezüket. Rongyokba, öreg kendőkbe burkolva dolgoztak az asszonyok. Megkérdezte Juan mestertől. Nem fáznak-e nagyon? Megszokták, mondta Álvarez, elég bizonytalanul. Nem Velázquez feladat, hogy törődjék vele. Mint palota marsalhoz jöttek, és most tűnődhetik, kiküldte őket épp hozzá, hogyan jutott eszükbe, hogy felkerekedjenek, és délután eljöjjenek a palotába. Mennyi panasz? Tavasztól szinte hajnalban kezdik a munkát, s ősszel már alig kapnak gyenge napvilágot. Nieto úr takarékoskodik az olajjal, amit a kormos lámpába töltenek. Ő maga viaszgyertyát használ, ha egyáltalán kijön a műhelybe. A legkisebb feledékenységet már keményen bünteti. Fél napszám, egész napszám, megvonás a napi renden van. Ennyi és ennyi a levonás. Jól tudja, 100 madridi asszony boldog lenne, ha bekerülhetne a király műhelyébe. Egyszer minden bérhátralék mégis kiegyenlítést nyert. A megérkezik az ősz, ezüst flotta, az udvarban is kifizetik a nyomasztó adósságokat. Nieto úr azonban nem csak ő felsége dicsőségére dolgoztatja őket. Elfogad megrendeléseket nagyuraktól is, és ezért hajszolja őket néha késő estéig, csak hogy elkészülhessenek időre a megtervezett fali kárpitok. Ezeknek az árát ő maga zsebeli be. A két idősebb munkásnő asszony, a harmadik, aki haját konyba kötve hordja, még lány. Szép arcú, finom vonalú teremtés. Esztendőre neki is görbe lesz a háta, mint a többieknek. Üljetek le, mondja nekik. Beszéljetek egymás után nyugodtan. Meghallgatom. Mind csak a tiszta igazságot mondjátok, mert ha hazugságot mondtok, nem csak az úr bünteti, de bajotok lesz belőle magatoknak is. Ennyi a szigorúságból. Árkust vesz elő, mert spanyol ember, aki születésétől haláláig kísérnek a protokollumok. Kezdjétek előről, feljegyzem, mi a panasz. Míg mondja a palota marsa szigorú szavát, az asszonyok úgy is hihetik, börtönt, munkavesztést, kiseprűzést jelentett a mindenható haragja. Ő maga festő szemével nézi a zöld szoknyás, sárgás derékú lányt, a fehér kendős, fakó, fekete ruhás idősebb asszony, a harmadikat, aki barna haján nem hord fájtlat, világos ruhájára sötét-vörös köpeny félét telített. Nem csőcselék nép, nem olyan fajták, akik őgyelegni szoktak a vásárokon. Egyiknek sem jutott volna eszébe, hogy miként Sevillában a könnyelmű lányok átmenjenek a hídon, bűnök fertájába. mennyi a béretek? Mara vedikben számolnak, de kisértékű részpénzben. Szegények kincse, ezer belőle alig néhány ezüst pénzt ér, talán egyetlen arany dublont. A bér alapjában véve nem is kevés, több, mint amennyi szolgáló vagy bolti segéd kap. Igen, a készhez vehetnék időben hiánytalanul. Levonás büntetés nélkül. Megélhetne belőle egy-két gyerekkel is az asszony, kelengyét vehetne magának ez a lány. Nétó sem rosszabb a többinél. Akkor fizet, ha kiutalja pénzt a fizetőmester, ha nincs, azt mondja munkásoknak, várjatok. Tegyetek félre jó időkben, hogy legyen a rosszabbakban is. A maga hasznát nézi. Mindegyik ezt csinálja, amikor egy kis anyagot ellop a királytól, és sok időt az asszonyoktól. Így elkészül süttyomban egy-egy faliszőnyeg, melyet szép árat fizetnek a megrendelők, akik azt is kívánják, hogy benne legyen a királyi műhely jele. A Nieto torkára teszi a kést, megindul a mocskolódás végtelen áradata. Nieto amúgy is vele ellenséges nagyurakat szolgálja, akik nem szívesen vették, hogy Santiago köpenyébe öltöztetik a mesterembert. Így hát óvatosan, Nietoval szemben, viszont őt keresték az asszonyok, nem kergetheti el őket. Felvillan apjának, a licenciátusnak képe, hányszor ül türelmesen hallgatva panaszosokat. Elment velük a bíróságra, védte igazukat, ingyen, mert nemes ember volt. Ezt sem hitt el Tavera őrgrófja. Micsoda kicsényesség, tűszórások, intrikák, Tavera őrgróf is rendelt Nietónál olcsón fali kárpitot. Maga megyek ki Santa Isabelbe. Menjetek vissza békében. Ne szóljatok elő senkinek. Mióta nem kaptatok bért? 3 hete, mondja a legfiatalabb. Kihúzza az asztalfiókját, erszényében mindig van valami pénz. Szekrényben áll a vasládika. Mindig jöhet paraszt, régi holmit talált földjében, vétere kínálhatnak régi képeket. Don Felipe szabad kezet adott neki, ami megfelel ízlésének, azzal szabadon sáfárkodhat, gazdagíthatja palotát. Mindegyiknek 3-3 ezüstöt nyújt át. Az asszonyok erre felállnak. A legidősebb mondja, köszönjük kegyelmednek, de nem vagyunk koldosuk. Az arcát nézi. Tiszta, egyszerű vonások. Milyen finom a keze. Fehér, elnyúló új, vékony csukló, a köntöse rövid. Ezek nem hordják a Guarda Infanték szörny szoknyáját. Az asszonynak kilátszik a lába. Ha a pap jött volna szemben a palotában, alig ha engedi őket tovább. A sátán útja az asszony lábfejnél kezdődik. Talán holnap, mondja. Menjetek békével. Arra gondol. A felség mit ismer országából? Nem látott más Madridból, mint a palotát, főutcákat, ahol végig kocsiszik templomokat, kolostorokat, ifjúkorában a bordélyokat is. Kinek jutna eszébe, hogy elhívja ő felségét a Santa Isabelbe? Nézze meg, miként készülnek fali kárpitjai, melyekkel, ahogy Nieto pompázva mondogatja, túlszárnyalják a kínai szőnyegeket, de a flandriai gobleineket is. Másnap nem ér rá. Ő felsége hívatja. Levél jött Firenzéből, ott nagy divat, hogy akkora fémlapra karcolnak arcképet, amekkora egy ezüsttallér. A király szeretné, ha is meglephetné ilyennel Mariannát. Örökítse hát meg ő felségét ilyen parányi méretben. Szent Anna napján szeretné vele a királynét megajándékozni. Holnap. Holnap után. Kínódik a véséssel. Nem mestersége, de izgatja feladat. Új matéria, új titok, gyorsabban megy, mégis, mint gondolta. Harmadrapra kész a vésett Marianna arc. Feláldozza a délutáni sziaszta egy részét, kocsit hivat, 7 óra múlva belép a szövőműhely kapuján. Abban biztos, ilyen időben nem találja itt a kényelmes Nietót. A felső teremben áll meg, itt függnek a kézdarabok, kartonok, allegorikus képek, melyeknek elkészítését tervbe vették, de még nem került rájuk sor. Itt mindig akad látogató. Madrid nevezetessége, hölgyek kocsiznak ide, barátnőikkel együtt. Nieto nem sajnál tőlük egy csésza csokoládét. Álvarez is ügyes kalmár, ő sem egészen a királyból él. Az a valódi haszon, amit a magárendelők juttatnak. Persze, ha csak a király szolgálatát néznék, nem tudnának ennyi asszonyt tartani. Most legalább 20-an lehetnek. Don Felipének nincs annyi pénze, hogy így sokat költhessen falikárpitra. Három hölgy válogat. Megisméri Montemayor grófnőjét, az ura minap esedezett ő felségének egy jobb stallumért. Szorult anyagi helyzetét emlegette, rossz birtokait. A grófnő lapoz kárpit tervek között. Ajkát gúnyosan kiengedi, semmi sem elég szép neki. Amikor belép, egyszerre értékesebb lesz minden falikárpit. Ha ő felsége festője törődik itt a tervekkel, akkor igaz lett Alvarez mester kérkedése, hogy Madridban már is szebb gobleineket hímeznek, mint német alföldön. Az egyik hölgyet nem ismeri, így el kell játszani a bemutatkozási szertartást. A szép grófasszony hozzáfordul. Don Diego, kegyelmed is válogat? Kérem, ne vigye el a legszebbet a palotába. Alkuszom erre az allegóriára. Tollával a padló csöpri, hajlong, de már lent van a lépcső alján. A szövőnök hallották, hogy férfi érkezett a műhelybe. Két lépcső, ez választja el a két külön világot. Fent a két falat is elborító hatalmas falikárpit, mely palotává varázsolja művezető mester szobáját. Itt folyik dámák alkudozása, csokoládé hörpintés, a számadások is, most a terefere. Lent bizony piszkosak csupaszok a falak. Az ablakföld keretében régi kép, erről rajzoltak valaha kartonokat. Egyetlen dísz, hatalmas bíbor függöny, melyet azerint húznak szét vagy össze, hogy mennyire erős a beőzönő napsugár. Ki hozhatta ide? Honnan kerülhetett a műhelybe? S mégis ez az erős színfolt, alkalmi drapírja lezárja oldalt a teret, s így színpadszerű hatást teremt. Mint a párkák. Arra gondol, amikor a kormos kovács műhelyébe vezette az Olimposzról leszálló Apollót. A kép nem nagyon tetszett az uraknak az udvarban. Nem így képzelték a mitológiát. Az allegóriák festői világát mesztelen istennőkkel, rózsaszín egekbe kell komponálnia a festőnek, s ha itt rokka szövőszék, fonalkupacok között ábrázolna három nővért, akik fonják és elmetszik az emberi életfonalát, úgy mondanák, az öreg Velázquez, ezt érti hát mitológia alatt? Hallgassatok, mondta. Nem akarta, hogy kiszivárgjon a szóbeszéd. Alig ha várták, soha napjának hangzott fülükben a holnap, amit megígért, csodálkozva néztek a fekete ruhás úrra, aki lejött a lépcsőn, hátat fordított a kárpitot mustrál a hölgyeknek. Öten vannak a műhelyben. A teremben tulajdonképpen hárman dolgoznak. Egy asszony kosárban gyapjút hozott, a másik a függöny felől jött be, valamit kérdez az idősebb asszonytól. Amikor a műhelyt Antonio Ceron felállította, 8 kiképzett asszony dolgozott nála. Ugyan annyi volt a tanulók száma is, hiszen évekig kell ellesni a szőnyeg szövés titkát annak, aki mesternek mondhatja majd magát. A beszélni kezd az asszonyokkal arról, hogy milyen munkát kíván a mester, s mióta nem kapták meg bérüket, ezt meghallják fent a dámák. Holnap már tudni fogják a palotában. Elsősorban meghallja Nieto. Kicsit elfáradta, mondja. Adjatok egy széket. Nem is gondolt arra, hogy rajzolni fog. Kréta szén, ón rúd, ezüst rudacska is akadt tarsójában. Összegöngyölt, papírlapok hevernek egy polcon. Mintha unalomból tenné, kigöngyöl egy kartonlapot. Az asztalkára terítik kisimítva. A sík. Onnan, ahon ül, szeme összefogja fényeket. A felső szoba fényárban fürdik ahhoz képest, amilyen homályban dolgoznak idelent. Lehet, hogy nincs is szükségük sok világításra. Lehet, hogy a lány azért jött be, hogy félrehúzza a függönyt, mert ilyenkor délután már ráhullanak a szobára a kék árnyékok. Az udvarra nyíló ajtó fölött nyitva a kisablak, innen is jön valami világosság. És az a fiatal lány, aki harmadnapja nála volt, elég sok világosságot kap, amint felcsavarja fonalat. A processzus még nem világos előtte, mielőtt szólna hozzájuk, látni szeretné, hogyan folyik a munka. Miből lesz a fonál? Honnan kap anyagot a rokka? Mi lesz a megfont szálakkal? Mikor kap szint a gyapjú? Miért hevernek a földön is gombolyagok? Amikor a kovács műhelyben járt, nem nézhetett szét ilyen kényelmesen. Mel páncélt, óhajt nemes uram? Ma alig, ha lenne olyan fegyverkovács, aki vértet kínálna neki. Milyen szép a lány, ahogy ritmikus mozdulattal vezeti a fonalát. Mindegyik nő ugyanabban a ruhában ül itt, mint amiben nála jártak. Nem készültek arra, hogy eljöjjenek. Alapjában elég merész lépés volt a panasztétel. A rokon módjára pártolta volna Nétót, mind a három elvesztheti kenyerét. Mondhatta volna. Fellázítják az asszonynépet. Megbontják a munkarendjét. Nem készülnek el időre a felség részére a szőnyegek. De az asszonyok, amikor hozzájöttek, nem gondoltak erre, nem is féltek. Nem fogadták el a kínált ezüstöt. Nem vagyunk koldusok. És most is, mintha nem lenne közöttük a nagyhatalmú úr, aki bizonyosan azért jött, hogy végig vezesse a vizsgálatot. Zavartalanul folytatják a munkát. Miért jött? Mit tud segíteni? Az asszonyok észrevétlen figyelik. Nem árulják el, hogy ismerik. Amikor bejött, halkan köszöntek, ahogy az illendőség kívánja, ő is megbiccentette süvegét. A palota műhelyek ő alája tartoznak. De egy férfi nép dolgozik. Istálók, kocsik, szekerek, asztalos műhely, kárpitosok, kovácsok, egész kis városa palota aljában. Ám a szőnyegszövő műhely távol van az Alcázártól, asszonyok dolgoznak benne. Ritka Madridban olyan munka, amit asszonyok végeznek, és amiért ő felsége bért ad. Feláll, félrehúzza a bíbor függönyt, átnéz a másik terembe, ott is 6-7 asszony munkálkodik. Már mindenön tudják, hogy Velázquez megérkezett. Összesen talán 24-en lehetnek. Fele mesternek számít, a többi segéd, tanuló. A különös csak az, hogy mindenki nő. Ez más szint ad a munkának, mint amikor férfiak dolgoznak. Erősebbek a konturok, több a terefele, gyakoribb az ének. Nem borítja az arcot izzadt szakál, mint a kovács műhelyben. A színek is mások. Másként éri őket a fény, a síkok lazábbak, a mozdulatok kötetlenebbek. Kint, mintha még egyszer fellobbant volna a napfény, izzani kezdenek a vörösek, a függöny, az űrőlány szoknyája, a szélső asszony sötétvörös köpenykéje, és ahogy innen látja a felső traktust, Montemayor grófnő köntöse is. Egy percig dominálnak a vörösek, és még lehunja a szemét, és újból kinyitja, már a sárgák az erősebbek, fehér és sárga összeolvad. Milyen szép a lány, akinek csak nyakát látja, csak ha a fonal lazul kezében hajlik előre, ilyenkor felcsillan a profil, finom ajk, keskeny orr, mint egykor Vénusz a tükörben. Hasonlít a lány az egykori színésznőhöz. Ahogy mozog, ő is felléphetne a színpadon. A harmadik teremben festékes kádak. A festést a mester végzi. Már megjött Alvarez. Mire véje e nagy megtiszteltetést? Illik, hogy megismerjem ő felsége mindegyik műhelyét. Rövid a szó. Ki tudja, milyen szándékot takar? Ki küldhette ki Don Diego-t? Kiküldi az asszonyt, s a két segédkező inast. Kegyelmességed megtisztel, kezdi Alvarez, mert nem bírja már a feszültséget. Magasabbra titulálja, mint amennyi címzés a ranglétra szerint jár. Hát, ha ezzel is enyhítheti a bajt. Öt asszony, beőzönlő fények, változó síkok játékában. Szemében kész a kompozíció. Ahogy látta egykor a kocsmában a falatozókat, amikor odajött hozzá Zubarán, így festett az öreg asszonyt, amit a konyhában tojás süt, vagy az öreg vízhordót, akivel gyermekkorában naponta találkozott. Álvarez is művész. Kartonokat rajzol, ért színekhez, kifinomult ízlése, megsejt az árnyalatokat. Beszélni Álvarezzel? Mit mondani neki? Mit érthet az, aki óriás allegóriákat tervez, s megszövet szőnyegekké? Mit érthet mindebből a haszonleső, de művész Álvarez? Juan, sok a panasz. Ő felsége is tud róla. Figyelmeztetni jöttem. Bánjon jobban az asszonyokkal. Keresztények vagyunk. Kegyelmességed elhiszi a rágalmakat? Húha, sok a panasz. Mikor fizetett utoljára bért? Nyomorultak. Olyos szobák, hogy nem értik meg. A fizető mester úr nem küldött ki már hetek óta pénzt. Az én műhelyemben mindenki megkapja a bért. Ó, Don Diego, aki Juan jól tudja, hogy én nem adok el senkinek képet. Megérti, ugye, amit mondani akarok. Én is nyomorult vagyok, szenyor. A festékeket csempészek hozzák be Flandriából. Don Diego tudnia kell, ez mibe kerül. S a palotta, kegyelmességednek mondhatom, és soha semmit nem követelt, de nem mind ilyenek. Jönnek a hölgyek. Ilyen s olyan kárpit, a fér Don Diego, bentil a palottában, bocsásson meg, még kegyelmedlés nagyobb, nem egy, de mindenki egyszerre kárpitot akar. Párizsban is úgy mondják, ez a divat. Ennyi asszonyal, nem tudok csodát tenni, nem lehet goblejnet szaporítani, bocsásson meg. De egy gyors festő egy nap alatt nem is egy képet pingál. Oda kell egyszerre három allegóriát. Don Diego, ön az egyetlen, aki ezt érti, az egyetlen. És épp kegyelmeséged jön, és példáz nekem, jaj, jaj, elvesztem, ha már Señor Velasco az egyetlen, aki érti a munkát, ő sincs mellettem. Félig igaz, félig nem, amit mond. Álverez fukar, kufár, s különös művész. Holnap jöjjön be hozzám déltájban, Juan. Addig beszélek a fizetőmesterrel. Milyen ajándékot hozzak neki? Ajándék soha nem árt a fizetőmesternek, de ne sokat. Mondja neki, egy ölnyi kárpitot kap. Ez Flandriában a divat. Megkapja pénzt, s azonnal kifizeti. Mindent, ami az asszonyoknak jár. Most hány órát ülnek a műhelyben? Ilyenkor, Don Diego, nem többet napi 10 óránál. Nyáron persze hosszabb az idő, de vasárnap nem dolgoztatok. Tudom, néha szemet hunynak a palottában, de nem akarom, hogy felfigyeljen az inkvizíció. Holnap? Megmondhatom nekik? Megszerzem. S még egy. Ó, ha kegyelmességednek lenne óhaja, talán... Most az egyszer, értse meg, Juan, nem kárpitot akarok a műhelyből. Kérem, kegyelmességedet beszélj nyíltan. Nem első nagy úr, talán a pénzből, amit megszerez, valamit. Egy széket kérek, elvők parejával, a segédemmel. Majd beszélek az asszonyokkal. Értse meg, festeni fogok. Itt, nálam, Velázquez, aki a felséget és a hercegnőket festi ebben a piszkos műhelyben. Uram, Juan, miért beszél annyit? Látnia kell, jöjjön velem. Nézze, ahogy beőzömlik fentről a fény, a dámák. Már csak 2 vár önre, de emlékezem, hol állt a 3. Az allegória csak úgy árad a nagy szőnyegről, színek, micsoda égi, rózsás bambinok. Csupa mitológia, fény, olimposz, s lent, amit sötétedik, Juan a függönyt elhúzzák, de jobbról, balról, előről, mindenünnen utolsó fények, hogy lassan kialusznak a pirosak, s a sárgák még tartják magukat. A végén nem lesz, ha nem gyújtott lámpát, csak fekete-fehér. Éreznie kell a harmóniát. Ez is kompozíció. A lány, Concepción, 2 éve dolgozik már. Itt ebben a műhelyben, se mindig ilyen. Ahogy tartja a gombolyagot, s ahogy maguk közt kialakították az arányokat. Minden elfér egy négyszögben. Nincs sehol diszharmónia. Csodálatos, hogy mindenki kap fényt. A familiánál csak Margarita fején táncolt a napsugár. Itt a szegények is kapnak belőle. Érti, Juan? Ha berendeli őket kegyelmességed, akkor leáll a munka. Itt? Csak itt lehet. Munka közben. Ezért kértem a széket. Innen. Dolgozhatnak nyugodtan tovább. Nem kell figyelniük rám. Ha holnap kifizeti nekik a hátralékot, jobb kedvek lesznek. Majd én is hozatok nekik. De mit? Bort, Juan? Mindig arról beszélnek, hogy a palotában csokoládét szürcsönek a dámák. Drága ittal lehet, még nem hívott közülük egyik sem. A modellt első mesterem Herrera is megfizette. Ez szokás, Juan. Mondja meg nekik, mind az 5 megkapja tőlem a tisztességes bért. Nem kell törődniük velem, ezt ismétlem. Ha kell valami, megmondom nekik. Egy perce se hagyják abba a munkát. Talán megtalálom a pillanatot, amikor mondom, most várjatok. Mikor kezdeni, kegyelmességed? Juan hisz tudja. Ez a cím nem illet meg, ne féljen tőlem. Jobb a figyelmeztetés, mint a megrovás. Nieto úr gyakran jön ide? Mióta hátraékban vagyunk az asszonyokkal engedelmével, nem mer idejönni. 1 hete, amikor utoljára itt járt, az asszonyok fenyegetőztek. Ha nem kapnak pénzt, nem dolgoznak. Nieto úr erre annyit mondott. Az inkvizíció felfigyel ám az ilyen szavakra, ezt nem felejtik el neki. Ahogy mi más spanyolok mondjuk, nem jó az ördögöt a falra festeni. Bocsánat, ha megsértettem volna az illemet. Holnap Juan déltájban bejön. Megkapja a pénzt. Önnel jön Pareja. Felállítja az állványt, kirakja az ecsetet és a festékeket. Alapoz. Bocsánat, ha elkalandozik gondolatom, ha meg lesz a kép Don Diego, nem lehetne megszövetni Fali Kárpitnak is? Lehetne címet találni neki? Mitológiát? Ön ebben sokkal járatosabb, mi lenne? Pallas Athéné és Aragné vetélkedése? Ott volt, úgy tudom, rokkáról, szövésről szó, vagy a párkák? De miért gondoljunk erre, ha még egyetlen vonás sincs meg a képből? Kegyelmed elméjében már megszületett, de ha nem terhelem Don Diego, megkérdezhetem-e, miért választott a műhelyünket, amikor festett az udvarban? Ő felsége kívánná, hogy ilyen nyomorultakról is maradjon kép, hisz látja munka közben, nincs saru sem rajtuk, mezitláb hajtja Elvira rokkát. Így akarja Don Diego megörökíteni őket. Ilyen szennyesen, ahogy dolgoznak. Pareja hoz ki nekik csokoládét. Ne söpörtesse fel a műhelyt, maradjon minden pontosan így. A kárpitokon nem látszik, milyen aranyragyogású a piszok, ha rásüt a fény. Egyszerre látni lehet. Levegő. Körülvesz mindent, minden embert, minden tárgyat. A konturok Juan nem léteznek. Csak gyenge festők kezében fegyver, hogy azon belül biztosan mozoghassanak. A valóságban minden elmosódik, ha hozzáér a levegő és a fény. Holnap délután kijövök. Örülnék, ha addig nem változnék itt semmi sem. Míg fest, beszélget az asszonyokkal. Miért épp bennünket? Ez a majdnem szorongó kérdés, amelyre felelnie kell. Szerencse, hogy hárman ismerték már a palotában, úgy is lehetett volna, hogy valamelyik megmakacsolja magát. Rontás, fekete mágiát sejt abban, hogy kép más a vászonra kerül. Ki tudja, miféle gonosz praktikákkal élnek az urak? Sok minden hallatszott a királyról is. A lány hogyan bizonyíthatná ártatlanságát, ha egyszerre teherbe kerül? A feszültséget nagy részt feloldja a csokoládé. Állítatosan szürcsölik a mézzel édesített, vaníliával illatosított italt, közben a nagyúr elmondja, hogy pénzt kapnak azok, akiket lefest. Csak annyit kér, ülés alatt ne jöjjenek be a többi műhelyekből, s az öt nő csak annyira változtassa helyét, amennyire erre feltétlen szükség lehet. Álverez a hátsó ajtón jöjjön be, mely zárt folyósorra nyílik, innen nem törhet be új fény. Mindig szerette a mechanizmusokat. Már nem is annyira az aranyat, s a bölcsek kövét keresik az alkimisták. Egy tudós feltalálta, hogyan lehet sűríteni a levegőt. Munkába fogják, mint molnárok a hegyi patakot. Járt Rómában, őszentsége műhelyeiben, Bernini magyarázta, hogyan tudnak meg felállítani újból heverő porfír obeliszkeket. Madridban ezzel nem sokat törődnek, csak a színpadi képek felé fordul a figyelem. Itt is az olaszok a mesterek, süllyesztők, röppenő istenek, égőhajók, tavak, melyeknek vizén hattyúk lebegnek. Minden előadás egy-egy csoda. Milyen lehetett az a rokka, amelyet megpergetett Pallas Athéné, s vetélkedett Aragnéval? Délig nem zavarja őket senki. A dámák ebéd előtt, vagy a kezdődő alkonyatban kocsikáznak ki Santa Isabelbe, addig nem zavarja a képet a felső műterem világa sem. Oldalt kinyittat egy ablakot. Így négy oldalról kap a műhely fényt. A tónusok gazdagok. Minden él, ragyog. Rokka pergése, feltekert szál, suhogása, kosár zaja. Mezitláb vannak, így kényelmesebb hajtani a rokkát. A láb már a földön kisimítja a fonalat. A dámák halálos bűnnek vennék azt, de ennek az ötnőnek eszébe sem jut, hogy másként is lehetne, mint mezitlábosan dolgozni. Cipőjük ott hever egy polcon a bejárat előtt. Nem könnyű felépíteni a kompozíciót. A király csak azért nem csodálkozott azon, hogy a szövőműhelyben megy nagy képet festeni, mert Fülöp nem szokott csodálkozni. Odahaza is vita volt a képről. Mázó nem helyeselte, de nem kívánt apossával vitába elegyedni. Csak a lány unokáknak tetszett, alig tudta lebeszélni őket arról, hogy kijöjjenek vele ide. Zsoanna hallgatag és figyel. Nem bolondult-e meg dédapa létére az ő még mindig szép férfinak számító ura? Őt asszony egy képen, és a kompozícióban nem is talál helyet férfi számára? Ritkán beszéltek ennyit odahaza egy készülő képről, mint a szövőnőkről. Még hozzá sem kezdett, már is elég pró és kontra van körülötte. Ha mindezt tudja, talán bele sem kezd. Elküld Isten hírével az asszonyokat. Milyenek az asszonyok? Alig, hogy megkapták a hátalékos bért, nem ment könnyen, hozzá kellett tenni a palotamester erszényéből is, másnapra új kendőcskével, szalaggal, cifrasággal változtattak a megszokott munkaköntösön. Egy új fésű lány hajában, gyöngyös szalag kontja körül, szerencsés kontraszt, nem is szól érte, de a többiektől annyit kért, egyfona ruhába jöjjenek, úgy üljenek be a műhelybe, mint a folytatnák az előző este abba hagyott munkát, ugyanolyan mozdulattal. Itt ül közöttük, s míg fest, kezdi már ismerni a műhelybeli szavakat. Ezeket otthon vagy a palotában soha nem használják. A szövőnők így jelzik a munka egy-egy fázisát. Néhány hét alatt itt megtanulhatná az egész mesterséget. Amikor végigment a Vatikán folyósóján, a Sixtusi kápolna felé, fali kápitok sora mellett vezetett az út. Nem lehetett úgy végigmenni a goblein sor mellett, hogy ne hasonlítsa össze a szőnyegeket Rafael kartonjaival. Festő és szőnyegszövő néma párharca. A rajzok olasz figuráit csontos német alföldiek szőtték át valahol Flandriában. Milyen lenne a szövőnők, ha valóban elkészíteni fali kárpitnak? Eddig még egy képéről sem készült goblein. Gyönyörködik a napsugarakban. Aranyá formálják a műhely porát. A palotában minden tele feszültséggel, a mozdulatokkal ugyanúgy kell takarékoskodni, mint a szavakkal. Nem lehet kérdezni, kérni is alig. Fülöp régi modell. Már tudja az ülés szabályait. De mit csinál a gyerekekkel? 6 éves Margarita, s 2 éves Prospero. Itt nem kell a festőkötény alatt feszes zekében üldögélni, s óránként gallért cserélni, mert kiízdal a munka alatt. Mihelyt megtanulja a mechanizmust, egyszerűbb lesz munkája is. Hogyan tolják be kosárban a finom, válogatott gyapjút, melyből szál lesz, a szálból pedig gombolyag. A gombolyag eljut a szövőszékhez, kezdődik az alázatos munka, mely a goblein szövést oly költségesé teszi. Nem árt, ha az ember mindehez ért, ami a művészetekkel rokon. Montalban pórasszonynak tartaná Elvirát, ha találkoznék ilyen asszonyal Madridban. S Elvira művészete itt mindenki előtt ismeretes, nem csak a műhelyben, de a megrendelők széles körében is. Ha nem lenne Elvira, bajba jutna Alvarez. Harmónia és ellentét. A festő traktusban erősödnek a hideg kékek. Lent dominál a meleg vörös. Plasztikus formák és elmosodott kontúrok. Feloldódik a testformájának keménysége. Kegyelmel az egyetlen, aki festeni tudja a levegőt. Milyen rég volt? Villa Medici kertjében, amikor először Madridba jött, alig ha vállalkozott volna ilyen képre. A mórok kiűzése volt az első, amivel átlépte a portré és a bodegon kép határait. S mai szemmel mi unalmas, lélektelen ez a kép, Hispánia gyönyörködik abban, hogy megszabadult a móroktól. Ma már mindenki tudja, hogy nemzeti csapás volt ez az országra, és akkor olyan ostoba királyt lehetett rávenni így parancs kiadására, mint amilyen harmadik Fülöp volt. A mórok kikergetése, egy elvakult bíboros valóra váltott agyréme. Ő volt az egyetlen, aki látta a Guadalquivir partján, amit hajszolják a szerencsétleneket. S bent, a városi házakban már megkezdődött a harácsolók nagy vására. Mennyi kép pereg le benne? Mi készül a kép? Egyike a legnagyobb vásznaknak, melyek eddig műhelyéből kikerültek. Nem zavarja senki, nem sietteti senki. Csak az lenne a baj, ha elborulna az ég, nem szöknék be 4 oldalon napsugár. Festette már hasonló témát mester. Pinturiccio képére gondol. Itáliában látta Penelope munkája, amelyet felfejt minden éjszaka. Mennyire lágyabbak itt a színek, mint az Alcázarban. Ott feketék, fehérek, bíborak, itt senki sem kéri számon a manierát. Az effektusok őszintébbek lehetnek, mint a Familiánál, mely mégis olyan, mint udvari ünnepély, ahol a felség is jelen van. A világ szertartásokba ütközik. Concepción elfordítja a fejét. Szemérmesen oldalra fordul. Nem sejti, hogy a vékony ruhaderék pontosan lerajzolja vonalait. Ha akarná, úgy festhetné meg, mint Vénuszt. Mint a csacsogó kurtizánt. Concepciónnak erősebb a karja, keze is szép, bizonyára otthon is kiméri. Téren kesztyűt is kell hordania, nehogy elveszítse ujjának finom tapintását. Szinte összenő a fonállal. Megérzi a szemmel észesen vehető hibát. Ennél az öt asszonynál nem dereng aranyködben az idő. Kiosztották számukra munkát, a műhely nem engedi, hogy pihenjenek. Mint fogaskerekek a színházi emelőgépben, úgy adják egymásnak kézről kézre a gyapjúcs fonalat. Az ecset a lány arcán időzik. Ő maga mindig tudni fogja, milyen gyönyörű volt Concepción. Nem csak arca, hanem a teste is. Mit tudhat mindenről a lány? Míg fest, minden nap csokoládét kapnak, ha elkészül, kifizet a modellpénzt. Ha goblin is készül a képből, páratlan vállalkozás lesz, majd önmagukat szőhetik. A hölgyek oda délután érkeznek, ahogy kérte őket. Szeretné, ha teljes fényben ragyognának a ruhák. Mi szerencsés, Montemayor grófné és két barátnője, hogy éppen ők voltak ott, amikor Don Diego betoppant. Bár különös ötlet, hogy éppen ebben a szegényes műhelyben állítsa fel a festőállványt, és a képen egyszerű személyek is terpeszkedjenek, de Don Diego a felség kegyét élvezi, nem tanácsos újat húzni vele. A dámák kékben, vörösben, sárgában. A hátteret kárpit allegória adja. Úszó angyalkák, sisakos hős, kékes hátterek, amelyeket foltokban ragyogtat a nap. A három hölgy jóval kisebb lesz a képen a munkásasszonyoknál, a perspektíva megfellebbezhetetlen törvénye szerint. Mit mondanak majd, ha elkészül a kép, és Montemayor grófnőjének alakja csak negyed akkora, mint Concepcióné. De épp oly természetes, mint ha csak séta lenne a Buen Retiro parkjában. Aki elől van, nagyobbnak látszik, mint aki most emelkedik ki az allé végéről. Örüljenek a hölgyek, mert a felső szoba fénye megragyogtatja köntösüket. Szinte izzik az atlasz, sejem, bársony, miként a fali kárpit színei. Ennek a ragyogásnak köszönhetik, hogy egyáltalán rákerültek a képre, mely csak a szövőnőkről akart festeni. Tónusok és kontrasztok. Úgy szalad a keze, mintha ösztön diktálná. Siess, siess! Szalad a mulandó kép, öt nő, valóban párkák lennének? Gombolítják, szövik, elmetszik az életvonalát. 58. A legtöbb festő ebben a korban bevégezte már, nem mindenki lehet Tizián, mintha a költők sem élnének sokáig. Lope de Vega öreg lett, de ő csak darabokat írt. Riója jó barát, végét járja. Mióta elment örökre a Conde Duku, Riója kapott egy kanonokságot, de nem volt már befolyás az államügyekre. Riója nélkül talán soha nem kerül az udvarba. Maradt volna Sevillában, mint Murillo, akinek nem tetszett a madridi udvar. Milyen kitűnő szemű fiú volt. Egy képére emlékezett, az első kép, ez volt a címe. Egy még Biblia előtti ember megfesti egy kunyhó falára esett árnyékát. Körül rajzolja, örül neki. Kinek jutna eszébe ilyen együgyű kompozíció? S Murillo szépen oldotta meg a feladatot. Jó, hogy Sevillában maradt. Ne legyen Madridban Mazónak versenytársa, ha kiesik egyszer az ő kezéből az ecset. Nem ivott bort, de munka közben nem is kíván italt. Pareja nem jött ma vele, nincs is szüksége itt rá. Mindene megvan, és ezen felül a mulatt ember nagyon szereti az asszonyokat. Már olyan sem fiatal, de még mindig nem választott magán feleséget. Nem üldögélne itt békén a szövőnők között. Még egyszer el kell jönnie. Ez a befejezés. Különös szó jut eszébe, apoteózis. Mennyei fények, égi zsolozsmák, istennők szállnak le a színpadra babér ágakkal, melyek zöld fényben villognak. Ilyen lenne az apoteózis, ha a festő életéről van szó. Hányszor hult rá a kérdés, Don Diego, melyik képét szeret a legjobban? Ezt. Concepciont, akinek arcából csak a leheletnyi látszik, őt szereti legjobban, s a rokkát inkább, mint a címeres páncélokat. Elvirát jobban, mint Marianna arcát, amelyet semmi sem ragyogtat széppé, ha elvillan majd szőke fiatalsága. Ezt a képet szereti legjobban, a szövőnők arcán a csendes, egyszerű derűt. Elvira odahajlik a belépő lányhoz, s mondja neki, jó volt a gyapjú, amit most hoztál. Mindig így ügyelj. Nézi a kész képet, majdnem mozdulatlanul, leeresztett ecsettel, míg Madrid kék órájában leszáll a műhelyre az alkonyat.